Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
November 15. Szokatlanul hideg reggel volt. Albert Einstein besétált a Porosz Tudományos Akadémiára, odalépett az előadói pulpitushoz, és belekezdett világra szóló előadásába. Több órán keresztül magyarázta az általános relativitás elméletét, amiről a mai napig is, mint a legszebb fizikai elmélet beszélnek. Mitől szép egy fizikai elmélet? Jó kérdés. Elsősorban bizonyítottsága, pontossága, egyértelműsége miatt. Elsőként itt. Einsteinnél kerültek szóba a gravitációs hullámok. Létezésüket pedig pontosan 100 évvel később, 2015-ben sikerült mérésekkel igazolni. Méghozzá magyar közreműködéssel. A nemzetközi kutatókból álló csapat magyar résztvevőit Frey Zsolt asztrofizikus irányította. Ő azt mondja, a gravitációs hullámok mérhetősége nem csupán az einsteini elmélet újabb bizonyítéka, hanem egy teljesen új eszköz az emberiség kezében az univerzum megértéséhez. Frey Zsolt a tudományos világban asztrofizikai kutatásai miatt lett ismert, de érdeklődése egyáltalán nem áll meg a csillagoknál. Például bútorokat készít évtizedek óta, kikapcsolja a fa megmunkálása, sőt, néhány éve asztalos szakképesítést is szerzett. Emellett gyűjti a régi számológépeket, munkahelyére kilométereket sétál, gyalogjár, és szeretné megépíteni az egyik leghíresebb háború előtti vitorlázó repülőgép replikáját. És ha már ezzel foglalkozik, akár megtanulhatná a repülő vezetését is. Ez az Álmok Álmodói Podcast. Winkler Nóra vagyok. Ebben a podcastban olyan magyarokról lesz szó, akik eredeti ötleteik, tűzön vizen keresztül vitt elképzeléseik által hatással voltak az emberiségre. Miért pont nekik sikerült? Hogyan lesz valakiből világra szóló? Erről szól ez a műsor. Ebben az epizódban vendégem Frey Zsolt asztrofizikus, de mielőtt elkezdjük a beszélgetést, fontos, hogy tudjátok, az Álmok Álmodói Podcast azért jöhetett létre, mert nem csak mi értékeljük az innovációt. A Volvónál is tudják, a legnagyszerűbb újításokhoz végtelen számú próbálkozáson, kudarcokon át vezet az út. Szabadon akkor tudunk alkotni, ha biztonságban érezzük magunkat. A Volvónak a biztonság nem csak a közlekedésben résztvevők fizikai épségét jelenti, hanem azt a közeget is, ami lehetővé teszi, hogy innovatív, fenntartható autókat hozzanak létre. Biztonságérzet kell ahhoz, hogy merjünk igazán önmagunk lenni, merjünk másképp ránézni helyzetekre, újítóan gondolkodni. Egy szóval, menni az álmainkkal. Mit szoktál mondani, ha így új helyzetbe kell elmondani, hogy szevasztok, az én foglalkozásom az, hogy...
Igen, ezt nagyon jól látod, éppen a múlt héten is volt egy ilyen kérdés. Gyorsan össze kellett foglaljam, hogy mit jelent az, hogy extragalaktikus asztrofizika, mert ezt szoktam válaszolni. Erre nagyon furcsán néznek, és azt mondják, hogy hű, menőn hangzik, de hát mégis mi ez? És ha bővebben kifejtem, akkor én igazából fizikus vagyok, fizikusként végeztem az ELTE-n. Az asztrofizika hagyományosabb nevén lehet ezt csillagászatnak is nevezni. Én azért szoktam asztrofizikának nevezni, mert ugye fizikusként művelem ezt a szakterületet. Ha itt egy picit jobban kitérek, akkor azért szívesen elmondom, hogy a csillagászat az egy sok száz évre, vagy sok ezer évre visszatekintő tudomány, hiszen már az ókorban is nézegették az eget, és érdekelte az embereket, hogy mégis mit látnak. De mondjuk Galileo volt az első körülbelül 400 évvel ezelőtt, aki ténylegesen egy távcsővel, nem csak szabad szemmel kezdte el kémlelni, hogy mi található az égen, és ő neki egy ilyen 10 cm átmérőjű pici lencsés távcsővel nyilvánvalóan csak arra volt lehetőség, hogy a legközelebbi objektumokat megfigyelje, tehát a naprendszerben nézett körül. Rájött arra, hogy vannak a Szaturnusznak ugye gyűrűi, vannak a Jupiternek holdjai, a Holdon vannak hegyek, annak meg tudta mérni a magasságát, a Vénusznak vannak fázisai, mert ugye egyszer a nap túloldalán van, egyszer felénk közelebb. Ekkor született meg igazából a csillagászat, de sok száz éven keresztül ez egy térképészeti tudomány volt. Igazából felrajzoltuk két dimenzióba az égre, hogy hol mit találunk, és körülbelül 100 évvel ezelőtt értettük meg a fizikát, annyira magfizikát, hogy tudjuk, hogy hogy termel energiát egy csillag a közepében. Tehát hogyan fúzionál a hidrogénből héliumot mondjuk a nap, ebből hogy lesz és mennyi energiája lesz. És én azt gondolom, hogy innen számítva ez már egy fizikai alapú tudomány. Nyugodtan nevezhetjük asztrofizikának. Amikor azt hozzáteszem, hogy extragalaktikus asztrofizika, akkor azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy engem olyasfajta dolgok érdekelnek, ami a galaxisunkon, a tejútrendszeren kívüli extra galaktikus, mert hogy a távcsövek ma már 10 méter átmérő hatalmas tükrös távcsövek, és ezekkel nem a naprendszerben, de nem is a közeli csillagokat vagy a galaxison belül nézünk objektumokat, hanem nagyon távoli galaxisokat látunk már, és fel szeretnénk mérni, vagy éppen ezt csináljuk, ez van körülbelül a kutatás élvonalában ma, hogy hogyan osztanak el nagyon nagy léptéken ezek a galaxisok, hogyan csomósodnak, hogyan tágul az univerzum, hogyan fejlődik, meg szeretnénk érteni, hogy honnan indult és hova tart, ez lenne ugye a kozmológia tudománya, és engem ezek a kérdések érdekelnek, hiszen ez most az igazi kihívás a 21. század elején, és ezért szoktam azt mondani, hogy én extragalaktikus asztrofizikával foglalkozom.
Körülbelül hány ember van az univerzumban, akivel olyan mélységben tudsz beszélni a téged érdeklő dolgokról, ami neked is érdekes? Tehát akkor nem tájékoztatsz embereket, akik azt se tudják, hogy mi a különbség két fogalom között, hanem amikor mélyen, valóságosan eszmét cserélsz valakivel. Hány olyan ember
én
van?
Én szeretném azt hinni, hogy sok. És pedig azért, mert hangsúlyozom, az ókor óta érdekel mindenkit ez a tudomány. Azt szoktam mondani, hogy ez a legpopulárisabb tudomány ebből a szempontból, hiszen mindenki nézi az eget éjszakánként, van rá bőven ideje, és gondolkozik azon, hogy miért vagyunk, meg hova tartunk. És mivel egyre több nagyon jó ismeretterjesztő műsor van, televízió műsor, YouTube csatorna, könyvek, akármi, ezért egyre több tudással rendelkeznek ebben a kérdésben az emberek, tehát én megtisztelem azzal a beszélgető társaimat, hogy azt gondolom róluk, hogy értenek valamennyire ez a területhez, tehát elég sok emberrel lehet értelmesen beszélgetni erről a kérdésről. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mondjuk az American Astronomical Society-nek van 10 000 tagja, akkor azt gondolom, hogy tudományos szinten néhány tízezer ember foglalkozhat a világon asztrofizikával, csillagászattal, egyetemeken, fizika és csillagásztanszékeken, kutatóintézetekben, a NASA-nál, a bármelyik űrkutató irodának, bármelyik országban összeszámolva, ez talán néhány tízezer lehet.
Hogyha visszanézel az első fontos döntési helyzetig az életedbe, tehát mondjuk tinédzser korodban az első ilyen nagy választásokhoz, hogy melyik irányba menj, akkor egy ilyen lineáris útnak tűnik, ami elvezetett a mába, vagy nagyon sok cikcak volt benne?
Hát inkább lineárisnak, de azért nem volt teljesen egyenes. Nem tudom, hogy mi számít görbének, vagy nagyon görbének, de hogy az én utam az milyen volt, azt azért gyorsan össze tudom foglalni. Egészen pici gyerekkoromtól kezdve a műszaki természettudományos dolgok vonzottak, ez teljesen természetes.
Mármint csak azért, mert fiúgyerek vagy? És...
Nem, hanem számomra természetes, hogy nem vitás, hogy én, amennyire vissza tudok emlékezni, mindig ilyen dolgok után érdeklődtem. Kiskoromban talán mérnök szerettem volna lenni, először építészmérnök, erre még emlékszem általános iskolás koromból, aztán középiskolás koromban végig elektromérnöknek készültem, aztán körülbelül akkor, amikor jelentkezni kellett egyetemre, akkor gondoltam úgy, hogy mégis inkább fizikusnak megyek. akkor a fizikán belül egyetemen tudományos diákköri munkaként reaktorfizikával foglalkoztam.
Hány éves vagy akkor?
Akkor 19.
Wow.
Eljutottam Amerikába, Oak Ridge-be, illetve a Tennessee Állami Egyetemre, ott töltöttem egy évet egyetem alatt. Azt gondoltam, hogy inkább mérnöki tudomány, ma már az a fajta reaktorfizika, amit ott műveltek, mert nem alapvető felfedezésekre van rossz szükség, hanem a meglévő technika csiszolására, és amikor hazajöttem, akkor elkezdtem inkább részecske asztrofizikával foglalkozni, és amikor elmentem Princetonba, akkor ott már nem a fizika, hanem az asztrofizika tanszékre mentem csinálni a PhD-met, tehát asztrofizikusként végeztem ott. Aztán asztrofizikán belül, amellett, hogy extragalaktikus asztrofizikai kérdések vonzanak, nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt 15 évben gravitációs hullámokkal. Az egy másik része azért az asztrofizikának, mint amit én korábban műveltem, és azok a gravitációs hullám detektorok, amik most gravitációs hullámokat észlelnek, azok nem feltétlenül extragalaktikus kérdések foglalkoznak. Természetesen más galaxisokból jönnek azok a gravitációs hullámok, akiket észlelünk, de nagyon pici néhány naptömegű vagy néhány tíz naptömegű objektumokról származnak, tehát azokkal még nem galaxisokat tanulmányozunk.
Mi lett a többi dologgal? Mi lett például az építészeti tervekkel? Ebből megmaradt mondjuk az, hogyha utazol, akkor figyeled a környék építészetét, izgat, vagy vannak korszakok, vagy építészek, vagy stílusok, amiket szeretsz, és amikre figyelsz?
Ennyire nem, de valamennyire igen, tehát veszek könyvet, mondjuk lapozgatom, a képeket nézegetem, belső építészet is érdekel, meg a bútorok is valamennyire, de nem tudatosan foglalkozom ezzel a területtel.
Azt mondtad, hogy saját magad számára totális evidencia volt, már egész kiskorodban, hogy a terület, amin majd leszel, az ez, hogy ennek voltak előképei a családban, vagy voltak meghatározó tanárok, akikkel olyan erős, szimbiotikus viszony volt, ami ezt erősítette és egyértelművé tette?
Hát ez egy jó kérdés, mert nem tudom, hogy erőltetette, de talán lehet igennel válaszolni a kérdésre, mert ugye édesapám az gépészmérnök, tehát volt vagy lehetett olyan, akitől örökölhettem ezt az érdeklődést, de nem evidens, tehát az én fiam sem foglalkozik természettudományokkal, és nem bánom, tehát mindenki csinálja azt, ami érdekli, és talán a tanárok azok, mondom inkább úgy, hogy sajnos, nagyon meghatározzák azt, hogy egy gyerek érdeklődése hogyan alakul. A sajnost azt azért mondom, mert rendkívül rossz állapotban van jelenleg a magyar oktatás. A mi tanárképzésünk az ELTE TTK-n nagyon kevesen jelentkeznek fizika tanárnak, és nagyon aggódom, hogy ez hova fog vezetni a jövőben. De ha visszatérek a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy nekem volt rendkívül jó matematika és fizika tanárom az általános iskolában, és bár nem emlékszem, hogy alakult ki ez az egyértelmű érdeklődés, de azt el tudom képzelni, hogy nekik ebben fontos szerepük volt.
Kivel beszéltél az elején arról, hogy téged ez érdekel? Ki volt az, aki azt mondta, hogy ebbe különösen jó affinitásaid vannak, és érdemes.
Ez az általános iskola felső osztályos matematika és fizika tanár. Azt mondta, hogy kisfiam, itt az iskolánkban működik a városi matematika szakkör, neked oda kellene járni. A fizika tanár, és ez rendkívül nagyra értékelendő, azt mondta, hogy kisfiam, én már nem tudok neked mit tanítani, gyere el, mert a férjem az főiskolai tanár, és talán foglalkozna veled heti, havi alapon otthon, és akkor talán jobban tudnál fejlődni ezen a tudományterületen.
És így is lett.
Így is lett. Tehát így kerültem Kotek Lászlóhoz, aki aztán 8. után az egész gimnázium alatt foglalkozott velem, mondjuk havi egy alkalommal találkoztunk, és talán én voltam az első tanítványa annak a Kotek Lászlónak, aki azóta ugye olimpiai felkészítő szakkört alapított Pécsen, nagyon nagy eredményeket ért el a tanítványaival, és Rácz tanár úr díjat is kapott, ott találkoztunk nem régen, amikor ezt átvette az akadémián.
Egyébként volt egy jól tapintható szülői elvárás a tekintetben, hogy merre kell menni, mire kell vinni, mit kell elérni az életben?
Hát az, hogy merre, arra nem. De az, hogy azért el kellene valamit érni, arra igen.
Mi volt az aránya a kinti életed és a kutatóhelyszín közti életnek? Hogy gondoltál a civil életedből a kutatásra, mint egy ilyen meleg, puha helyre, ami neked a helyed a világban, ahol alig várod, hogy odaérj, alig várod, hogy eredmények jöjjenek, hogy gondolkozni lehessen, és minden, ami kint van, az másodlagosan érdekes, vagy ezek azért úgy harmonikusan haladt mind a két sáv?
Hát szerintem harmonikusan haladt mind a két sáv. Nem tudom, hogy jól értem-e a kérdést, de sokan vádolnak engem azzal, hogy nagyon szerte ágazó az érdeklődésem és a figyelmem, tehát nagyon sok minden mással foglalkozom a fizika mellett.
Hála Istennek.
És ebből a szempontból természetesen nagyon jó leülni az irodába, és a munkatársakkal, akikkel rendkívül jó a kapcsolatom az egyetemi környezetben ellenni, de nagyon sok minden más csinálok az életbe, ami érdekel, és nem csak a fizikára koncentrálok.
Azt, hogy ez szabad, tehát hogy lehet mindenfele menni, ami érdekel, abba kibátorított téged, hogy nem kell beragadni egybe, hogyha ebbe zseniális vagy, attól még csinálhatsz hat másikat, lehet nagyon határozott a hobbid, lehet nagyon eltérő a másodállásod, tehát hogy szabad úgy lenni az életben, hogy mindent megcsinálj, vagy majdnem mindent, ami tényleg belülről izgat. Ebbe ki volt, aki azt mondta, hogy Zsolt, szabad így élni, és csináld is így?
Ezek nagyon érdekes kérdések, erre most furcsa módon azt válaszolnám, hogy senki, én magam. Tehát én döntöttem úgy, hogy nekem ennyit ér meg, bizonyos mennyiségű figyelmet, energiát és erőt a fizika, és akkor is érdekel más, és már pedig azzal is fogok foglalkozni.
És mi az a sok minden más?
Hát igen, sok minden, tehát hosszú lenne a műsor, hogyha ezt most felsorolnánk. Hát a sport elsősorban.
Azt akartam is kérdezni, hogy a sport azért az egy, ha nem is tudom, hogy egy önálló karrier lehetősége benne lett volna, de az egy tök fontos dolog volt az életedben.
Igen, tehát én gyerekkoromban a matematika szakkör mellett, vagy azzal egy időben, én versenyszerűen cselgáncsoztam. És az akkor eljutott odáig, hogy heti 8 edzésem volt.
Úristen!
Ami annyit jelent, hogy reggel 5-kor kellett kelni, hétfőn, szerdán és pénteken, és erőnléti edzésre menni hajnalba, a sötétbe és a hidegbe 20 kört lefutni, gumikötelezni, súlyzózni, és elkésve éppen igazgatói engedéllyel beesni az iskolába az első órára, és minden nap, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken technikai edzésre menni a judóterembe. És minden második héten versenyre menni való az országban, és ez eltartott elsős gimnazista koromig, ahol végül is válaszút elé kerültem. Mert bizonyos okokban megszüntették azt a pécsi sportiskolai judó szakosztályt, és aki ezt versenyszerűen akarta Pécsen folytatni, annak el kellett menni Kecskemétre. És akkor néhányan meghozták ezt a döntést, hogy ő nekik, ha ilyen korán el kell dönteni, akkor bizony most eldöntik, és ők sportolók szeretnének lenni. Lett ebből mondjuk olimpiai harmadik helyezett egy darab judós, de igazából a nagy többség, én is úgy döntöttük, hogy ezt már nem, tehát 15 éves korban ezt a döntést nem hozzuk meg, azért nekem a tanulmányaim és egy másfajta élet azért az vonzóbb volt, mint hogy 15 éves koromban eldöntsem, hogy én hivatásos vagy profi sportoló legyek.
De akkor mi adta az energiát ahhoz, hogy fölkeljél egy héten 3-szor 5-kor és sötétbe elindulj, hogyha ezt tulajdonképpen ilyen nagyon racionálisan le is tudtad rakni, és azt mondani, hogy van egy másik dolog, ami épp ennyire, hanem egy kicsit jobban izgat?
Hát igazából mondjuk meg akartam nyerni az országos bajnokságot, és akkor azért az egy kihívás volt, és ahhoz edzeni kellett. Nem volt lehetőség más csinálni. Abban az időszakban nem volt tömegsport igazából. Tehát valaki egy sportszakosztályban tudott sportolni, és azt vagy komolyan vette, vagy kirakták. Ez nagyon nem jó, de akkor ez egy ilyen rendszer volt. Úgyhogy, ha nem is olyan nagyon kellemes, de hát én fölkeltem és futottam.
És mondjuk az anyukád, ő csak csodálattal nézte, hogy van egy ilyen küzdeni tudó, célorientált fia, tehát hogy csak úgy megfigyelte ezt, hogy ilyen a gyereke, vagy hogy állt hozzád?
Hát támogatott, azt nem mondom, hogy nem, természetesen. Az, hogy csodálkozott vagy nem, azt tőle kéne megkérdezni, azt nem tudom.
Jó, de járt a bemutatókra?
A versenyekre természetesen.
Anyukád, apukád,
igen,
mind a ketten ott ültek?
Igen, tehát ez egy olyan dolog, hogy mondjuk az országban ténylegesen, ha Pécsről elindulok, akkor Debrecenig bárhova kellett menni minden második hétvégén, a közelebbi versenyekre eljöttek.
Ha előre ugrok oda, ami a te szakterületed, az extra galaktikuson gondolkodtam, léptékeket látsz át, és számodra ez egy természetes közeg lett. Méretben is, és időben is hatalmas távlatok. Az mit tesz azzal, hogy van a te egyszeri életed? Hogy nagyon tudatosítja, hogy azt az egyet, azt intenzíven megéld? Vagy volt, amikor azt gondoltad, hogy úristen, annyira kicsik, annyira picik, annyira rövid távúak vagyunk mi mindannyian emberek, hogy ez tulajdonképpen egy kicsit úgy el is veszi az ember kedvét a dolgoktól?
Ezek az asztrofizikai, csillagászati folyamatok, ezek olyan hatalmas időskálán játszódnak le a mi életünkhöz képest, hogy szinte lényegtelen. Tehát az, hogy a nap fűtőanyaga 5 milliárd év múlva ki fog fogyni, az nagyon-nagyon nem számít se a ma délután szempontjából, de még 100 év távlatban sem. Az, hogy a tejútrendszer összeütközik az Andromeda galaxissal mondjuk 7 milliárd év múlva, ez egy hasonló nagyságrendi dolog. Az, hogy az univerzum szétfröccsen, tehát esetleg végtelenségig tágul, és előbb-utóbb ki fog hűlni. Ezek 100 milliárd éves nagyságrendek. Profán akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az ukrán háború az ebből a szempontból sokkal fontosabb. Mert az bizony nagyon rövid távon, még az életünkben nagyon jelentősen befolyásolhat minket, hogyha abból valami nagyobb háború és nagyobb probléma lesz. Amit én a csillagászatban a napi munkám során tanulmányozok, az ilyen szempontból nem hat az életemre. Azon persze elgondolkozom, hogy az univerzum életkora, meg előre érezhető élettartam alapján a mi földi történetünk az egy szemvillanás csak. És valószínűleg lényegtelen. Az asztrofizikai távlatok azok annyira távoli és nagy léptékű dolgok, hogy a mindennapi életet azt nem befolyásolja, és ez nem keserít el. Inkább érdekes kérdésekhez vezet.
Például?
Hát például a Földön kívül intelligenciának a kérdése, hogy ahhoz képest, hogy milyen hosszú ideje létezik az univerzumunk, a naprendszer, a Föld, ahhoz képest rendkívül gyorsan fejlődött ki az értelmes emberi élet. És amilyen gyorsan fejlődünk mostanában, nagyon gyorsan eljutunk arra, hogy képesek lennénk csillagközi utazásra. És az, hogy nem látunk idegeneket, az valahogy arra utal, ez fölvet egy érdekes kérdést, és ebben most nem akarok belemenni, ez nem az én szakterületem, de fölvet egy fontos kérdést, hogy miért nincsenek itt, valószínűleg azért, mert nincsenek, vagy nagyon rövid idő alatt véget is ért az a civilizáció, ami ennyire értelmes lett, mint amennyire most, amilyenk már.
Jó, de akkor olyan nincs, hogy mondjuk reggel készülődsz, és azon gondolkozol a zoknis fiókodnál, hogy melyiket vedd fel, és azt arra jutsz, hogy ez mint dilemma. És...
tök mindegy, mert délután már nem fog számítani a... nem hiszem.
Van olyan, amit olvasol, vagy zene, amit hallgatsz, vagy kép, amit nézel, amiben megtalálod ezt a fajta távlatot, ami a munkádban van?
Az olvasás az egy érdekes dolog abból a szempontból, hogy annyira érdekel engem a világ működése, hogy mostanában nem vagyok már hajlandó fikciót olvasni. Mert teljesen érdektelennek, függetlennek tartom az én érdeklődésemhez képest. Tehát egy rakás könyvet olvasok, de ez mind úgynevezett non-fiction szekcióban található az elsősorban angol és amerikai könyvesboltokban. Mert szinte minden érdekel abból, hogy hogyan működik a világ, és ezért ezeket a könyveket olvasom el, még akkor is, hogyha nem közvetlenül az én napi munkámhoz kapcsolódik, tehát nem asztrofizika könyvekről van szó, de ez mind nagyon érdekel. És természetesen az is, hogy mások mit írnak az univerzum életéről, jövőjéről, és azt hogy tudják populárisan, közérthetően elmondani ezekben a könyvekben, ez érdekel. Ilyen mértékben mondjuk hat a könyvolvasásra, a napi normál életemre az, hogy úgy egyébként mivel foglalkozom.
Azt a képességedet szerinted mi támogatta, vagy mi tudja edzeni, ami a tudományba, a kutatásba nagyon fontos, hogy hosszú ideig van egyféle értelmezése, egyféle ránézése a dolgoknak, és aztán jön valaki, aki azt mondja, hogy figyeljetek ide, mi lenne, ha most ezt onnan néznénk, vagy mi lenne, ha két új dolgot kötnénk össze, és akkor abból lesz egy felfedezés, abból lesz a tudománynak egy új iránya. Ezt a fajta eredetiséget, vagy bátorságot, azt mi edzi szerinted, és benned ez hogy, ez mit táplálta benned?
Hát ez egy jó kérdés, de talán pontosan az, hogy sok minden érdekel. Tehát egy kicsit szélesebb a látóköröm, és akkor más területről esetleg valamilyen ötletet be tudok hozni, szintetizálni tudom ezeket a dolgokat. De pontosan ezért van az, hogy a tudomány akkor halad előre, ezért szokták ezt az interdisziplináris tudományt ugye sokra tartani és propagálni, hogy álljanak össze különböző területen dolgozó tudósok, mondják el egymásnak a problémát, és egy másik látásmód, egy másik hozzáállás esetleg adhat olyan ötletet, ami előre viszi azt a területet, amin eléggé csőlátásban szenvedő tudósok éppen nem tudnak megtenni egy következő lépést.
De van olyan, hogy ezt nem egy másik tudományág hozta be neked, hanem valami teljesen banális dolog, vagy valami a hobbitból, vagy valami a családi életből, vagy valami egy kirándulásból. Szóval, hogy...
Ez azért túltág. Tehát ahhoz, hogy most asztrofizikai kérdésekről beszélünk, nem feltétlenül a családból, vagy a kirándulásokból jönnek az ötletek, de... egy szélesebb látókörű tudományos szemléletből jöhetnek.
Tehát nem volt olyan, hogy nézed a vizet, családoddal ültök egy asztalnál, folyik egy beszélgetés a feleséged, a gyerekekkel, és van egy ilyen heuréka-szerű pillanat, ami egy totálisan nem tudományos szituációból megérkezik, és azt tudod alkalmazni.
Nem, hát azért ez annyira elvont terület, hogy azt gondolom, hogy nem az ebéd lőasztalnál jönnek ezek a gondolatok.
Annyira elvont terület, hogy amikor olvastam, hogy mik a hobbik, akkor azon gondolkoztam, hogy például a bútor építés, a barkácsolás, az, hogy ezek kézi dolgok, az vajon azért lette a hobbid, mert annyira elvont, és annyira nem tárgyiasuló az, ami a tudományákban téged napi szinten leköt és kitölt. Hogy egyszerűen szükséged van arra, hogy megtapasztald a dolgoknak ezt a fizikai, vicces, hogy ezt úgy kell mondanom, hogy mivel a fizika lett a területed, meg kell tapasztald a ellenoldalon a fizikai dolgokat.
Nagyon bonyolult a kérdés, tehát
ne aragudj.
Kétféle választ tudok erre adni. Az egyik az, hogy nekem azt mondta egy nagyra becsült tanárom az egyetemen, hogy Zsolt, azért arra vigyázz, hogy te ne elméleti fizikával foglalkozzál kizárólag, mert az nem lesz neked elég. Valahogy ismert, vagy látta, hogy mit csinálok, és azt mondta, hogy azért a kísérletek, a megfigyelések, hogy valamit kézbe fogjál, az neked azért az élethez szükséges lesz. És ebben szerintem igaza van. Csak az, hogy az asztalnál üljek, és csak ceruzával, papírral dolgozzak, vagy esetleg számítógép programmal, az nem teljesen elég. Ebből a szempontból az, hogy lemegyek az asztalos műhelyembe, az kikapcsolódás, hogy gyalulom a fát. Hogy miért éppen fát megyek le gyalulni, és nem mást csinálni a műhelyembe, az meg szerintem egyszerűen abból adódott, hogy Princetonban doktorandusz hallgatóként akkor még csak bútorra sem volt pénzem. És azt mondtam, hogy hát én megveszem a faanyagot, ezt nagyon gyorsan össze tudom rakni magamnak, legalább olyan minőségben, mint hogy azt az IKEA-ban megcsinálják, és meg is csináltam. És hát mivel ez egy hobbivá alakult, ezért az elmúlt 15-20 évben azért ebben elég magas szintre jutottam. Most a COVID alatt úgy döntöttem, hogy elvégzem az asztalos képzést, meg is szereztem teljesen kitűnő módon a diplomát, és amikor be kellett mutatni a vizsgabizottságnak az úgynevezett vizsgaremeket, akkor azért eléggé elcsodálkoztak, és azt kérdezgették, hogy mióta üzöm én a szakmát, és hát valamit kellett mondani, azt mondtam, hogy 15 éve, és akkor hümögtek, hogy hát meglátszik. Tehát ez egy ilyen kettős dolog, hogy valami kikapcsolódás azért kell, meg adódott is, hogy erre szükségem volt egy idő után.
Mondtad, hogy ennek a fával való munkának a Princeton a gyökere. Volt ez a, nem is tudom, hogy több mint 10 év, de nevezzük 10 évnek, ami Amerikában telt az életedből. Az nem merült föl, hogy véglegesen ez legyen a helyszín?
Ez mindig rendszeresen fölmerül, és azóta is gondolkozik az ember, hogy itt jobb vagy ott lett volna jobb, sőt, még most is vannak megkeresések, amin néha elgondolkozom. De akkor, abban a korban, abban a helyzetben Amerika nem tetszett annyira, hogy ott maradjak.
Miért?
Ezt nem tudom megfogalmazni. A kultúra, a távolság, az ottani élethelyzet az nem volt annyira vonzó. Nagyon sok kollégám van egyébként így veled. Éppen tegnap beszélgettem egy kollégámmal az egyetemen, aki félállásban Amerikában, félállásban itthon van, és azt mondja, hogy most már inkább teljes állásban hazajönne, mert nem vonzó neki annyira, hogy Amerikában dolgozzon.
Abban az időben, amikor nagyon vonzónak gondoltad, és vágyakoztál oda, és aztán el is jutottál oda, az fontos, hogy annak az időszaknak a kontextusa Magyarországon a szocializmus, tehát ugye ebben volt egy ilyen erős elvágyódás, erős bekapcsolódni akarás a nemzetközi.
Azt hiszem, hogy akkor igen, nagyon határozottan. Ebből a helyzetből, abból a szocializmusból, kommunizmusból nevezzük akárminek, a 70-es vagy a 80-as évek Magyarországról nagyon elvágyódott az ember. És azt lehetett látni, hogy egy sportoló vagy egy tudós tud elmenni. Még azt sem tagadom, hogy ha másképp nem legalább tudat alatt, még az is játszott ezekben a választásokban, hogy ez azért megnyitja az utat. Az, hogy valaki elmenjen mondjuk Amerikába egy jó egyetemre doktorandusz hallgatónak, az a karriernek a része volt. Akkor még nem voltak doktoriskolák Magyarországon. És ez teljesen egyértelmű volt, hogy ha fölvesznek egy jó egyetemre, akkor oda el kell menni, és azt végig kell csinálni. Az, hogy utána mi lesz, az már nem volt teljesen egyértelmű. De addigra, éppen akkor, a 90-es években ugye jelentősen jobbra fordult a helyzet Magyarországon, és akkor úgy tűnt, hogy megéri hazajönni és itt építkezni.
Megint mondtad a sportot, és míg le nem ültem veled beszélgetni, és el nem mondtad, hogy hogy nézett ki a sport, úgy gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy a sportnak a mindent ki kell bírnisága, az hogyan volt segítségedre a tudomány területén?
Nagyon. Tehát végig is hallgatom a kérdést. Ez egy rend. Én azt gondolom, hogy a sport ebből a szempontból az egy nagyon fontos dolog, mert megedzi az embert. És a több másfajta kihívásnak is jobban meg tud felelni, hogyha ezen keresztül megy.
Volt emlékezetes megállásod? Olyan értelemben, amikor az ember valamit elér, és egy pillanatra megengedi magának, hogy ebbe hátradőljön, és azt mondja, hogy azért ez úgy valami.
Hát igen, tehát mondjuk egy nagyobb verseny megnyerése judóban az talán ilyen, amikor átadják a dobogó tetején az aranyérmet, az természetesen, de nem hosszú megállás, néhány pillanat.
És az asztrofizikában?
Az asztrofizikában, hogyha mondjuk van egy nagyobb felfedezés, mint például a gravitációs hullámok felfedezése, akkor az ember azt mondja, hogy hát bizony, csináltuk ezt 8 éven keresztül, jó lóra tettünk, megérte, igazunk volt, örülök, hogy ezt választottuk. Az is valamennyire ilyen érzés. De hosszú megálláshoz nem vezet, pillanatnyi levonása a következtetéseknek. Arra van idő.
Tudsz mondani olyat, ami igazi vágyad, hogy azt csináld, ami nagyon izgat, ami előtted van, ami fele mész, amit meg akarsz élni, meg akarsz tapasztalni, meg akarod csinálni, van olyan konkrét?
Ez most hobbi, vagy a fizikán belül?
A fizikán belül, a munkádon belül.
Ez egy igazán jó kérdés. Megmondom miért. Mert aki alapkutatással foglalkozik, az ezt nagyon hosszú távon előre nem tudja megmondani. Nem is szokott nekem azt tetszeni, hogy Magyarországon meg kell. Ha én az országos tudományos kutatási alapokhoz, az OTKA-hoz beadok egy alapkutató jellegű pályázatot, 4 évre előre meg kell mondanom a munkatervet, meg a mérföldköveket. Ez nekem nem szokott tetszeni, mert egy alapkutatásban évről évre vagy napról napra változhatnak a dolgok, ki mit talált ki, mi derült ki, és akkor milyen irányba kell tovább haladni. És csak abba az irányba érdemes. Ha én valamit másképp gondoltam 4 évvel korábban, azon nyilvánvalóan változtatni kell attól függően, hogy milyen irányba halad a világ. Amerikában nem így osztják ezeket az alapkutatási pályázatokat. Ott pontosan azt nézik meg, hogy mit csinált az elmúlt időszakban az ember, és ha az jó volt, akkor megkapja újabb 3 vagy 4 évre a pénzt, mert majd biztos ez is jó lesz. Aztán majd, ha nem, akkor majd a rákövetkező alkalommal nem kap pénzt. De nem attól függ, hogy pontosan 4 évre milyen munkatervet ad be, és utána az hogyan lehet számon kérni rajta. Ezt egy innovációban, egy alkalmazott kutatásban el tudom képzelni, de alapkutatásban nem. Éppen ezért, és mivel én inkább alapkutatással foglalkozom, felfedező kutatásokkal, ezért olyan nagyon pontosan nem tudom megmondani, hogy hosszú távon mi a nagy cél. Az, hogy éppen ma mind gondolkozom és mind dolgozom, ha befejeztük ezt az interjút és bemegyek az irodámba, hogy mi most az érdekes kérdés, azt meg tudom mondani, de hogy ez hosszú távon hogyan alakul, azt nem, pontosan ebből az alapkutatási jellegből kiindulva.
Csak azt akarom mondani, hogy nekem ez nagyon tetszik. És még nem is mondtad elő, mi az, ami perma érdekel, de ez a szemlélet nagyon tetszik, ezt mindenképp el akartam mondani. Na mi az, ami ma, ha innen elindulsz, izgat?
Hát azok a, mondjuk úgy, hogy apróbb kérdések, amik azokban a projektekben, amiken dolgozom, azok éppen előttünk állnak, hogy ezek micsodák. Hát az egyik legizgatóbb az talán az, hogy persze bonyolult kérdésekről van szó, és érthetően rövid idő alatt nehéz elmagyarázni, de a gravitációs hullámok azok úgy terjednek a térben, hogy minden irányban egyenlően, és amikor van egy detektorunk itt a Föld felszínén, és az elkezd rezegni attól, hogy áthalad rajta a gravitációs hullám, akkor igazából azt nem tudjuk, hogy milyen irányból jött. És meg szeretnénk figyelni ezeket az objektumokat, nem csak gravitációs hullám detektorokkal, amik rezegnek akkor, hogyha áthalad rajtuk a hullám, hanem gyorsan oda szeretnénk fordítani a normál távcsöveinket is, a rádió távcsöveinket, hogy ott van-e valamilyen sugárzás, vagy látható ebből az eseményből valami. Eddig egy ilyen volt, amikor 2 neutroncsillag összeolvadásából jöttek a gravitációs hullámok, azoknak fényük is volt. Sikerült megfigyelni. Én azon dolgozom a csoportommal itt, hogy lokalizáljuk, megmondjuk, hogy ezek honnan jönnek. És most azt találtuk ki, hogy lehetne mikroműhold flottát építeni, föld körüli pályára bocsájtani, és akkor ezek érzékelnék ezeket az elektromágneses jereket, nem feltétlenül a gravitációs hullámjereket, amik ugyanebből a forrásból jönnek, lokalizálni lehetne, meg lehet határozni az irányt, és akkor odafordíthatnánk a távcsöveket. Az, hogy most megépítsük ezt a mikroműhold flottát, ez mondjuk egy nagyon érdekes kihívás a közeljövőre. Ez egy kézzelfogható dolgok, és ez egy érdekes projekt, aminek alapkutatás szempontjából is nagy hatása lenne.
Ha úgy nézzük a pályádat, mint amiben a kutatás egy folyamatosan jelenlévő tevékenység, hogy mi adott e köré egy ilyen biztonságot neked? Mi teremtette meg azt a biztonságos közeget, amiben folyamatosan csinálhattad a kutatást, bármit, ami ilyen szenvedéllyel érdekelt, hogy pusztán te magad, tehát te magad vagy az otthona ennek a dolognak, ami lettél, vagy volt egy ennél tágabb karéj vagy héj körülötted, ami biztosította, hogy ez lehetett az életed?
Hát én azt gondolom, hogy a lépésről lépésre következő nem túl nagy, de mégiscsak sikernek nevezhető sikerek erősítették meg, hogy ez az irány, ez jó és követhető. Hogyha mondjuk elindultam volna, vagy ahogy elindultam, először a matematika, majd a fizika versenyeken, és ott semmilyen eredményt nem értem volna el, akkor valószínűleg nem lettem volna fizikus. Ha az egyetemen kibuktam volna, akkor valószínűleg nem folytatódott volna a karriert. Azért az, hogy ezek a lépések egymásra épülve jöttek egymás után, ez magától jelent valamilyen burkot. Ezen kívül meg azt gondolom, hogy abban a közegben, amiben akár legyen az az ország vagy a család, amiben a 70-es, 80-as években ez elindult, erre volt lehetőség. Nem tudom, hogy más országban vagy más korban erre mindig lett volna lehetőség, de nekem volt akkor mondjuk olyan szerencsém, hogy erre volt lehetőségem. Tehát megengedhettem magamnak, hogy fizikával foglalkozzak, abból lehetett annyi fizetést kapni, amennyiből meg lehetett éppen, néha kevésbé, ugye említettem a princetoni doktorandusz éveket, de azért meg lehetett élni, és elegendő volt. Tehát minden szem, és lehetett állást kapni éppen, mert azért ez sem olyan nagyon egyszerű, és nem mindenkinek adatik meg sajnos. Lehetett éppen támogatást kapni a tudományos projektekre. Abból a szempontból én azt gondolom, hogy ezek külső körülmények, amik ezt lehetővé tették.
Ha nem is kellemes, de én felkeltem és futottam. Ezt mondta Frey Zsolt, és talán ez a legyőzhetetlen belső erő és elszántság kellhetett ahhoz, hogy a tudományos világban is világra szólót alkosson. Ez volt az Álmok Álmodói Podcast. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a többi részt is. Az epizód szerkesztője Pásztor Tamás, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, az utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárd. Winkler Nórát és az Álmok Álmodói podcastot hallottátok. Koprodukciós partnerünk a Millenáris Nonprofit Kft. A műsor, a biztonságos alkotás és az innováció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Beton. Ez egy Beton podcast.